Hatodik fejezet. Az eltört korsó. Költünk egy ideig inaszakadtából cél nélkül loholt. Nem egyszer fejjel rohant neki az utca saroknak. Csatornákon lábolt át, sikátorokat, zsákutcákat, utcakereszteződéseket hagyott maga mögött, és páni félelmében végigpróbálva mindazt, amit a régi oklevelek a maguk szépséges latinságával tota via, Keminum et viaria, minden utcát, utat és ösvényt elnevezéssel jelölnek, a vásárcsarnok macskaköves tekervényeiben keresett kiutat és menekülési lehetőséget. Aztán hirtelen megtorpant, részint mert fogytán volt a lélegzete, részint pedig mert a lelkében felbukkanó kétség utcolván Galléron ragadta. Pierre Gringoire mester, szólt maga magához ujjával homlokára bökve, azt látom, hogy kegyelmed amúgy kelekótya módjára rohangászik itt fel alá. Pedig azok a kis gazfickók épp úgy félnek ám kegyelmettől, mint kegyelmed őtőlük. Úgy rémlik nekem, hogy kegyelmed közben északnak menekült, és azok délnek futottak, hallotta is a facipőjük kopogását. Pedig csak két eset lehetséges. Vagy elinalnak a gyerekek, és akkor a rémületükben nyilván ott felejtett szalmazsák szakasztott az a vendégváró ágy, amely után uraságod reggel óta lót fut, és amelyet a szűzanya küld csodaszerű jutalmul, amiért kegyelmed oly nagy sikerű moralitást írt a dicséretére. Vagy nem inaltak el, és akkor felgyújtották a szalmazsákot. Ha pedig felgyújtották, éppen ez az a nagyszerű tűz, amelyre kegyelmednek szüksége van, hogy erőre kapjon, megszállítkozzék és felmelegedjék. Akárhogy is a szalmazsák mindenképpen az ég ajándéka, akár jó tűz, akár jó derékaj alakjában. A boldogságos Szűz Mária a Rossz Tanács utca sarkán talán éppen ezért küldte Eustach Mubonra a halát. Esztelenség hát, hogy kegyelmed úgy nyargalászik itt, mint akit kötélen rángatnak, akár valami pikárdiai, ha egy francia kergeti, és esztelenség, hogy az orra előtt keresi azt, amit a háta mögött hagyott. Ostoba ember kegyelmed. Visszafordult hát, és kutatva, szimatolva, fülét hegyezve tájékozódni igyekezett, hogy meglelje az áldott derékaljat. Hasztalanul. Szűk közök, sikátorok, utca elágazások között témfergett, bolyongott, habozva, és úgy megfeneklett, úgy bennragadt a szűk, sötét, kusza utcák tömkelegében, akárha a Tournai palota útvesztőjében tévejgett volna. Végül is türelmét vesztve nagy ünnepélyesen felkiáltott. Átok minden utca elágazása! Az ördög alkotta valahányat vasvillájának mására! Ettől a kitöréstől kissé megkönnyebbült, az a vöröses vízfényféle pedig, amelyet a hosszú szűk sikátor végén megpillantott, végképp helyreállította lelki egyensúlyát. Áldott legyen az Úr neve, szólt, ott van, ime, ott ég a szalmazsákom. És egy ében süllyedő hajó tengerészéhez hasonlítva magát, ájtatosan hozzáfűzte, salve, salve Maristella. Üdvözd légy, tenger csillaga. Ez egy latin nyelvű himnusz kezdősora. Vajon Szűz Máriához vagy a szalmazsákhoz intézte ezt a litánia töredéket? Sejtelmünk sincs róla. De alig tett néhány lépést az egyre sárosabb és egyre meredekebb, hosszú, lejtős, kövezetlen sikátoron, meglehetősen furcsa dolgot vett észre, az utca nem volt néptelen. Egész hosszában itt is, ott is sokféle sejtelmes, alaktalan tömeg vánszorgott az utca végén villódzó fény irányába, mint meg annyi nehézkes rovar, amely fűszálról fűszálra vonszolja magát a pásztortűz felé. Semmi sem ingerli annyira kalandra az embert, mint az, ha lapos a pénztárcája. Gringoire folytatta útját, és csak hamar utol is érte azt a kísértetet, amely leglomhábban vászorgott a többi után. Közelebb élve hozzá már látta, hogy nem kísértet, hanem csak egy szerencsétlen, lábatlan cipófarú nyomorék, Úgy ugrándozott a két kezé, mint valami kettő híjával lábát vesztett sebesült kaszáspók. Amikor Gringoire elhaladt mellette, az emberarcú pókféle síránkozó hangon megszólalt: La buona mancha, signor, la buona mancha. Jó kis borravalót, uram, jó kis borravalót. Végyen el az ördög, felelt Gringoire, és veled együtt engem is, ha tudom, mit beszélsz. És azzal tovább ment. Nem sokára egy másik efféle vándorló tömeget ért utol, és szemügyre vette azt is. Sánta félkezű béna volt, mégpedig annyira félkezű és annyira sánta, hogy a bonyolult mankó és faláb szerkezet, amely jártában támogatta, valami sétáló, kőműves állványra hasonlított. Gringoire, aki nagy kedvelője volt a fenkölt és klasszikus hasonlatoknak, megállapította, hogy Vulcanus megelevenedett háromlábú székére hasonlatos. Ez az életre kelt három láb most ráköszönt az arra haladó Gringoire-ra, és kalapját, mint valami borbélytálkát álmagasságában a költő elé tartva fülébe ordított: Señor Caballero, para comprar un pedazo de pan. Nagyságos uram, kérek egy falat kenyérre valót. Úgy tetszik, ez is emberi nyelven beszél, mondta Gringoire, csak hogy valami durva hangzású nyelven. Ha ő maga érti, amit mond, akkor elégedettebb lehet, mint én. Aztán, mint akinek valami hirtelen gondolata támadta, homlokára csapott. Erről jut eszembe. Mit jelenthet az a szó, amit az emberek délelőtt kiabáltak? Esmeralda. Sietni akart, de most már harmadízben útját állta valami. Ez a valami, vagy inkább valaki, egy vak volt, egy kis zsidóképű szakállas vakember. Bottal tapogatta maga körül az utat, egy nagy kutya vezette. Orhangon, magyaros kiejtéssel szólította meg a költőt: Facitote caritatem! Gyakorolj könyörületet! No végre, mondta Pierre Gringoire. Végre valaki, aki keresztényi nyelven beszél. Alamizsnás egy képem lehet, hogy még most is adományt koldulnak tőlem, amikor ilyen horpadt az erszényem. Barátom, szólt a vakhoz fordulva, múlt héten adtam el az utolsó ingemet, vagy mivel csak Cicero nyelvét érti, vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam ingem. Múlt héten eladtam az utolsó ingemet. Ezzel hátat fordított a vaknak, és folytatta útját. Ám de a vak lépést tartott vele, és ima a béna is, a cipófarú is a kövezeten csörömpölő alamizsnás csészéjével és kopogó mankójával nagy siedve közeledett hozzá. És egymás hegyén hátán bukdácsolva Gringoire mögött mind a három rágyújtott a maga nótájára. Caritatem, caritatem, gajdolta a vak. La buona mancha, kántálta a cipófarú. A sánta pedig kiteljesítve a zenei frázist, ezt ismételgette: Un pedazo de pan, egy darab a kenyeret. Gringoire befogta a fülét. Ó, Bábel tornya, kiáltott fel. Futástak erett, a vak is futott, a sánta is futott, a cipófarú is futott. Minél mélyebbre hatolt az utcán, annál több lábatlan vak, sánta nyüzsgött körülötte, és ezen kívül félkezőek, félszeműek, sebhelyes leprások. Volt, aki valamelyik házból volt, aki egyik szűk mellékutcából lépett ki, és volt, aki valami pincelyukból bújt elő. Úgy igyekeztek a fény felé üvöltve, bömbölve, rikácsolva, sántítva, bicegve, sárban kúszva, mint meg annyi házatlan csiga eső után. Gringoire, akit három üldözője még mindig követett, nemigen sejtette, mire vezet mindez. Kerülgette a sántákat, átlépte a lábatlanokat, és miközben borzadva haladt tovább, lábával úgy belegabajodott a nyomorékok-e hangyabolyába, mint az a bizonyos angol kapitány, aki egy rákfalkába keveredett, és úgy merült el a vízben. Eszébe jutott, hogy megkísérelhetné a visszafordulást. De már késő volt. A sokaság összezárult mögötte, és a három koldus közre fogta. Tovább igyekezett tehát. Az emberáradat, a félelem és egyfajta szédület, amely mindezt valami lidérces álommá varázsolta, ellenállhatatlanul ragadta magával. Aztán az utca végére ért, az utca egy hatalmas térbe torkolt, ahol ezernyi elszórt fény hunyorgott az éjszaka zavaros ködében, és Gringoire azt remélve, hogy fürgelába megszabadítja a belé csimpaszkodó három rokkant kísértettől, neki iramodott a térnek. On va zombre! Hová megy ember? Kiáltott rá a béna, és mankóit elhajítva oly épp lábbal futott utána, hogy annál egészségesebb sohasem taposta Párizs kövezetét. Eközben a cipó faru is lábra állt, és súlyos alamizsnás csészéjét Gringoire fejére borította. A vak villogó szemmel nézett a költő arcába. Hol vagyok? Kérdezte rémülten Gringoire. A csodák udvarában, válaszolt egy negyedik kísértet, aki időközben szintén hozzájuk csatlakozott. Lelkemre, szólt Gringoire, vakokat látok, akik néznek, és sántákat, akik járnak, de hol a megváltó? Baljóslatú nevetés volt a válasz. A szegény költő körüljártatta tekintetét a téren. Ott volt csak ugyan a félelmetes csodák udvarában, ahová tisztességes ember sohasem lépett be ilyen órában. A satelé tisztjei vagy az elöljáróság poroszlói, ha ide merészkedtek ebbe a bűvös körbe, úgy eltűntek, hogy egy morzsa nem sok, annyi sem maradt belőlük. Tolvajok városa volt ez, szörnyű kelevény Párizs arculatán, kanál is, ahonnan minden reggel kiáradt, és ahová esténként poshatagon visszaömlött a bűnök, a koldusmesterség, a csavargó élet özöne, amely a nagyvárosokban mindenütt előzönli az utcát, borzadályos kaptár, ahová alkonyatkor megtértek zsákmányukkal a társadalom darazsai, alakoskodók kórháza, ahol a cigány, a kicsapott szerzetes, a züllött diák és minden nemzetnek, a spanyolnak, az olasznak, a németnek, minden vallásnak, a zsidónak, a kereszténynek, a mohamedánnak és a bálványimádónak mázolt sebekkel borított söpredéke nappali koldusból éjszakai haramjává változott át. Egy szóval a féle hatalmas öltöző, a tolvajlás, a vásárolt szerelem és a gyilkosság Párizs utcakövén játszódó örök komédiájának valamennyi színésze itt töltötte magára, és itt vetette le jelmezét. Irdatlan tér volt ez. Szabálytalan alakú, rosszul kövezett, miként az egykori Párizs minden tere. Itt-ott tüzek világítottak, és furcsa csoportok nyüzsögtek körülöttük. Csupa jövésben és kiáltozás volt az egész környék. Éles kacagás hallatszott, gyermeksírás, asszonyi hangok. A kezek és fejek tömege ezernyi furcsa mozdulatot vetített feketén a fénylő háttérre. A földön időnként egy-egy emberhez hasonló kutya, vagy kutyához hasonló ember haladt át a tűz reszketek fényével változó nagy elmosódott árnyak között. A fajok és fajták határai szinte úgy szétfolytak ebben a városban, mint valami alvilági ördög tanyán. Férfi, nő, állat, kor, nem, egészség, betegség, úgy tetszett mindez közös e népség körében. Minden egyszerre zajlott itt, s kuszán egymás hegyén hátán torlódva keveredett össze. Ezen a helyen mindenki mindennek részese volt. Bármennyire zavart is volt Gringoire a tüzek imbolygó szűkös világánál, mégis meglátta azokat az ódonházakat, amelyek szórákta omladozó, roskatak homlokzatukkal csúfkeretként szegélyezték a hatalmas teret. A házak egy-két kivilágított padlás ablakukkal, holmi körbe sereglett óriás vénasszonyok torz, mogorva fejének tetszettek, amelyek pislogó szemmel bámulják ezt a boszorkány szombatot. Olyan volt az egész, mint valami ismeretlen, torz, csúszómászó és nyüzsgő, hallatlan és képtelen új világ. Az egyre rémültebb Gringoire, akit a három koldus hármas harapófogóként szorongatott, s aki majd belesüketült a körülötte tajtékzó tengernyi arc csaholásába, boldogtalanságában megpróbálta annyira összeszedni az öntudatát, hogy emlékezetébe tudja idézni, vajon éppen szombat van-e. De hasztalanul erőlködött. Emlékezetének és eszmélkedésének fonala elszakadt, és mindenben kételkedve, a látott dolgok és saját érzései között hánykolódva, ezt a megoldhatatlan kérdést adta fel magának. Ha én vagyok, vajon ez is van-e? És ha ez van, vajon vagyok-e én is? A körülötte gyülekező tömeg zsongásából e pillanatban ez a tisztán érthető kiáltás hallatszott ki: vezessük a király elé! Vezessük a király elé! Szűzanyám, suttogta Gringoire, hiszen ezeknek csak valami bakkecske lehet a királyuk. A király elé! A király elé! Ismételte valamennyi hang. Magukkal vonszolták Gringoire-t. Aki érte, markolta. De a három koldus sem eresztette, hanem kitépte a többiek karmai közül, és ezt üvöltötte: ez az ember a miénk! A költő amúgy is gyengélkedő ujjasa kilehelte a lelkét ebben a küzdelemben. Amikor a borzadályos téren áthaladt a Gringoire felocsúdott bódulatából, néhány lépés után már valóság érzetét is visszanyerte. Kezdte megszokni a hely légkörét. Költői agyából, vagy talán egészen egyszerűen és egészen prózai módra, üres gyomrából eleinte valami gőz szállt fel, valami pára, és ez közte és a dolgok között terjengve a lidérc nyomásnak abban a gomolygó ködében, az álmoknak abban a homályában láttatta azokat, amelyben reszketővé válnak a körvonalak, eltorzulnak a formák, irdatlan halmazokba tornyosul minden, és a tárgyak rémképekké, az emberek pedig szörny alakokká növekszenek. Elátomások helyébe most lassacskán kevésbé félresiklott, kevésbé túlzó szemlélet lépett. Gringoire körül kitisztult a valóság. Belébotlott a tekintete, belébotlott a lába, és ez a valóság darabonként rombolta széjjel a költői rémület világát, amelyet maga körül eddig látni vélt. Csak hamar arra kellett ráébrednie, hogy koránt sem a Styx vizében gázol, hanem a sárban. Styx alvilági folyó a görög hitregében. Hogy nem démonok taszigálják, hanem tolvajok, és mivel hiába voltak annak az értékes békéltető eszköznek, amely pedig oly hatékonyan helyezkedik el a rablók és a becsületes emberek között, vagyis a pénztárcának, észre kellett vennie, hogy nem a lelke, hanem egyszerűen az élete forog veszedelemben. És most, hogy közelebbről és több hidegvérrel vizsgálta meg ezt az orgiát, a boszorkányok szombatjából hirtelen egy kocsma kellős közepébe zuhant. A csodák udvara csak ugyan nem volt egyéb, mint egy kocsma, ám de utonálló kocsmája, amely egyaránt piroslott a vértől és a bortól. Amikor végül elérkeztek útjuk céljához, és rongyos kísérői nem hurcolták tovább Gringoire-t, akkor sem kínálkozott számára olyan látvány, amely visszatéríthette volna a költészethez, lett légyen az akár a pokol költészete. A csapszékek nyers köznapi valósága mutatkozott meg előtte, durvábban, mint annak előtte. Ha nem volnánk a 15. században, azt mondhatnunk, hogy Gringoire Michelangelo-tól egyszerre Caio-ig süllyedt. Michelangelo élt 1475-től 1564-ig, az olasz reneszánsz nagy festője, szobrásza és építésze. Caio 1592-től 1635-ig élt, francia rajzoló, főként cigánytárgyú, gyakran borzalmas jeleneteket megörökítő művei ismertek. Egy széles, kerek kőlapon hatalmas tűz lobogott. Lángjai egy pillanatnyilag üres, háromlábú bogrács tartó, vörösen izzó lábai közül csapdostak elő. Körülötte néhány szuvas asztal állingózott itt is, ott is, ahová véletlen éppen dobálta, és nem akadt egyetlen mértani érzékkel megáldott lakály, aki kegyeskedett volna párhuzamos helyzetükről gondoskodni, vagy legalábbis arra ügyelni, hogy ne álljanak túlságosan és szokatlan szögben egymás mellett. Az asztalokon borral és árpasörrel csordulásig telt kancsók csillogtak, e kancsók körül tűztől és bortól bíborló bacchuszi arcok csoportja látszott. Itt egy nagyhasú, kedélyes képű ember ölelgetett nagy garral egy vastag, húsos örömleányt. Amott valami szökött katona csibész nyelven káposztás likasztó, göngyölte le fütyörészve a kötést hamis sebeiről, kinyújtóztatva épp egészséges térdét, amelyet reggel óta egy seregpólya nyomorgatott. Szemközt egy színlelt beteg vére hulló fűvel és ökörvérrel készítette elő lábszárain másnapra a sebhelyeket. Két asztallal odább egy álzarándok teljes jelmezében a Szent Királynő sirámait magolta, nem feledkezve meg a kántálásról és az orhangról sem. Távolabb egy kezdő, nyavajatörés mímelő epilepsziából vett leckét egy öreg eskortettetőtől, aki arra oktatta, hogyan válik az embernek szappanrágástól habossá a szája. Mellette egy vízi betegségben szenvedő férfi szabadult meg puffadságától. 4-5 tolvajnő ugyanennél az asztalnál egy aznap este ellopott gyermek tulajdonjogát vitatta, és kénytelen volt orrát befogni a vízkorságos ember miatt. Mindezeket a körülményeket 2 évszázaddal utóbb oly mulatságosnak ítélte az udvar, hogy azokat Szuvál szerint a Petit Bourbon színházban az E című 4 részes balett bevezető jelenetében is eltáncolták a király szórakoztatására. És egy szemtanú hozzáfűzi 1653-ban, a csodák udvarának gyors színeváltozásait soha szerencsésebben nem ábrázolták, mint ezúttal. Benszerád eléggé csinos versekkel keltette fel érdeklődésünket e jelenet iránt. Vaskos nevetés, trágár ének hangzott mindenfelől. Mindenki önmagával törődött csak, és szomszédjára ügyet sem vetve gáncsoskodott, káromkodott. A kancsók össze-össze koccantak, a koccintásból perpatvar lett, és a csorba edények össze-vissza szaggatták a toprongyos ruhákat. Egy nagy kutya a farkán üldögélve a tűzbe bámult. Az orgiában néhány gyerek is részt vett, a lopott gyerek is ott volt köztük, sírt és jajveszékelt. Egy másik, egy pufók 4 éves fiúcska szótlanul lóbázta lábát egy magas padon, áll az asztallapjáig ért, a harmadik egy gyertya olvat fagyúját kenegette ujjával nagy komolyan az asztallapjára. Végezetül egy apróság a sárban kucorgott, csak nem belebújt egy főző üstbe, amelyet egy cserép darabbal vakart, és eközben olyan zöngéket csiholt ki belőle, hogy hallatára maga Stradivarius is elalélt volna. A tűz mellett egy hordó állt, a hordón egy koldus ült. A király volt trónusám. Gringoire-t 3 porkolábja a hordó elé vezette. A tivornya egy percre elcsendesedett, csak az üst nem, amelybe a gyermek bújt. Gringoire sem szusszani, sem felpillantani nem mert. Ombre quitat tu sombrero, ember vedd le a kalapodat, szólalt meg a Gringoire-t őrző 3 csibész egyike. Mielőtt azonban a költő felfoghatta volna, hogy ez mit jelent, a másik már le is verte fejéről a kalapot. Az igazat megvalva nyomorúságos egy föveg volt, azért napsütésben vagy esős időben megjárta. Gringoire felsóhajtott. Eközben a király a hordó tetejéről eszókat intézte hozzá. Kicsoda ez az akasztófa virág? Gringoire összerezzent. Ez a hang bármi fenyegetően csengett is, egy másik hangra emlékeztette, arra, amely délelőtt az első csapást mérte misztériumára, amikor a nézőtér közepén orhangon ezt kiáltotta: kérek egy kis könyöradományt! A költő felvetette a tekintetét, csak ugyan Clopin Truffaut ült előtte. Clopin Truffaut, aki ezúttal király jelvényeit viselte, sem rongyosabb nem volt, sem kevésbé rongyos, mint egyébkor. Karjáról már eltűnt a seb. Kezében hosszú, vékony szíjkorbácsot tartott, olyant, amilyennel a pálcás poroszlók terelgették akkoriban a tömegeket. Az ilyen korbácsnak 9 farkú macska volt a neve. Valami kerek felül zárt fejdíszt hordott, nehéz volt megállapítani, vajon párnázott gyerek főkötője, vagy pedig királyi korona. E kettő ugyanis roppantul hasonlít egymásra. Gringoire maga sem tudta miért, némi reményre kapott, amikor a csodák udvarának királyában a nagy terembeli átkozott koldust ismerte fel. Mester, dadogta, nagy úr, hogy szólítsam kegyelmedet, kérdezte végül, mert a crescendónak már tetőpontjára ért, és nem tudta, miképpen hágjon még magasabbra, vagy miképpen ereszkedjék ismét alá. Szólítsa, hogy akarsz. Nagy úrnak, felségnek, vagy akár cimborának. Csak siess! Mit hozhatsz fel mentségedre? Mentségedre? Gondolta Gringoire. Na, ez sehogy se tetszik nekem. Hebegve szólalt meg. Én vagyok az, aki ma délelőtt ördögés pakol, szakította félbe Clopin. A nevedet halljam akasztófára való. Szólj se többet! Ide figyelj! 3 hatalmas uralkodó előtt állasz. Az egyik én vagyok, Clopin Truffaut, apró pénzország királya, a koldusok nagyfejedelmének utóda, az Argó birodalom legfőbb hűbérura. A másik, Matthias Ungádi Spicáli, Egyiptom és a cigány birodalom hercege, az a sárga képű vénember, akit ott láthatsz, né, törlő rongyal a feje körül. A harmadik, Guillaume Russo, Galilea császára. Az a kövér, aki ide se figyel, hanem egy lotyóval nyájaskodik. Mi vagyunk a bíráid. Behatoltál az Argó birodalomban, ha nem vagy az Argó népéből való. És ezzel megsértetted városunk kiváltságait. Meg fogunk büntetni, ha csak nem bizonyulsz Spiclinek, Grantolónak, avagy 8-asnak, illetve a becsületes emberek csibész nyelvén szólva tolvajnak, koldusnak vagy csavargónak. Nos, ilyesféle vagy? Igazold magad. Sorolt fel minden tudományodat. Sajnos, felelte Gringoire, nem jutott részemről ekkora tisztesség. Én vagyok a szerzője, elég, vágott közbe Clopin Truffaut. Lógni fogsz. Egyszerű dolog, becsületes polgárurak. Ahogy nálatok bánnak a mieinkkel, úgy bánunk mi, a tieitekkel. Ti törvényt hoztatok a csavargók ellen. A csavargók pedig rajtatok próbálják ki ezeket a törvényeket. Ha a törvény rossz, az már a ti hibátok. Nem árt időnként látni, hogyan fintorgat egy-egy tisztességes ember is a kender nyakra valóban. Ettől aztán tiszteletre méltó dologgá válik az egész. Hát csak rajta, barátocskám, osztogass szét vidáman a hölgyek között a ringy rongyaidat. Én felköttetlek a csavargók szórakoztatására, te meg nekik adod az erszényedet borra valónak. Ha pedig kedved szottyanna egy kis hókusz-pókuszra, igen jóképű atya úristen találsz, amott abban a mozsárban, a Saint Pierre Boeuf templomban loptuk. 4 percet adok, hogy fejéhez vágd a lelkedet. Szörnyű egy szónoklat volt. Lelkemre mondom, jól beszél. Ez a Clopin Truffaut úgy prédikál, hogy őszentsége a pápa se különben. Kiáltotta Galilea császára, és cserepekre törte a kancsóját, hogy legyen mivel alátámasztania az asztallábat. Felséges uraim, császárok és királyok, szólalt meg Gringoire hidegvérűen, mert hogy nem visszanyerte szilárdságát és a hangja elszántan csengett. Kegyelmetek mindezt nem gondolják komolyan. Pierre Gringoire a nevem, én vagyok a költője annak a moralitásnak, amelyet ma délelőtt mutattak be a palota nagy termében. Ó, hát, te vagy a mester, felelte Clopin. Isten utcse, ott voltam én is. Hanem pajtás, igazság az, hogy amiért délelőtt untattál bennünket, azért este ne akasszunk fel. Ebből ugyan nehezen evickélek ki, gondolta magában Gringoire. De neki durálta magát még egy kísérletnek. Nem látom be, miért nem sorozzák a költőket is a csavargók közé, szólott. Csavargó kell kegyelmeteknek? Ott van Aiszóposz, Koldus, ott van Homérosz, Tolvaj, Merkúrius is az volt. Aiszóposz időszámításunk előtt, 600 körül, görög tanítómese író. A hagyomány szerint egy ezüstálca ellopása miatt agyonütötték. Homérosz valószínűleg az időszámításunk előtti 9. században élt, az Iliász és az Odüsszeia költője. Sok mondaszó róla, hiteles életrajza ismeretlen. Merkúrius a római hitregében a kereskedők és tolvajok istene. Klopén a szavába vágott. Úgy nézze, meg akar szédíteni ezzel a linkhadovával. Teringettél, hát hagyd már felkötni magad, hát nem hórikálj! Engedelmet kérek, apró pénzország felséges királya, felelte Grengoire, megharcolva minden talpalatnyi földért. Ez aztán igazán megéri a fáradtságot, csak egy percet még, hallgasson meg, nem ítélhet el meghallgatás nélkül. Szánalmas hangja valósággal belevezett a körülötte zsivajgó lármába. A kisfiú oly ihlettel vakarta üstjét, mint soha annak előtte. Egy vénasszony ráadásul zsírrel telt serpenyőt rakott a három lábra, sercegése felért egy maskarát kergető gyerekhad ordítozásával. Klopén Troyefou eközben úgy látszott Egyiptom hercegével és Galilea tökrészek császárával tanácskozott egy percig, aztán átható hangon kiáltotta, csend legyen. Mivel azonban sem az üst, sem a serpenyő nem hallgatott rá, hanem folytatta zenei kettősét, Klopén Troyefou leugrott a hordójáról, belerugott az üstbe, az üst a gyerekkel együtt vagy 10 lépés gurult, belerugott a serpenyőbe, a zsír mind a tűzbe ömlött, majd ünnepélyes ábrázattal visszamászott trónusára, nem törődve sem a gyermek elfojtott zokogásával, sem azzal a zsémbes dörmegéssel, amelyel a vénasszony búcsúztatta a szép fehér lángok martalékává lett vacsoráját. Troyefou intésére a herceg, a császár, a mester tolvajok és a tolvajmesterek patkó alakban köréje csoportosultak. A patkó középpontján Grengoire állt, őrzői még mindig keményen markolták. Rongyokból, kacatokból, talmi cifraságokból, vasvillákból, baltákból, támolygó lábakból, vastag, kövér karokból, mocskos, lélektelen, bárgyú arcokból állt ez a félkör. A zsiványok a kerekasztalánál, a kerekasztal lovagjai, a brit mandában Artus király 12 lovagja az egyenlőség jeléül kerekasztalnál ültek. Klopén Troyefou elnökölt e szenátus dózséjaként, e lordok háza királyaként, e konklávé pápájaként. Tekintélyét egyrészt magas hordójának köszönhette, másrészt gőgös, vad és rettenetes arckifejezésének, valamint szikrázó tekintetének, amely a csavargófajta állatias jellegét igen megenyhítette kegyetlen vonásokon. Olyan volt, mint valami vatkan a disznók között. Ide figyelj, szólt Grengoirehoz, bütykös ujjaival simogatva torz állát. Nem látom be, miért ne kössünk fel téged. Igaz, hogy a szemlátomást nem tetszik neked, ami érthető is. Ti, polgár emberek, nem szoktatok hozzá az eféléhez. Túlságos hűhót csaptok a dologból. Ezen felül pedig nem is akarunk mi semmi rosszat. Tudunk egy módot, amely pillanatnyilag kihúzhat a csávából. Akarsz-e felcsapni közénk? Képzelhető, milyen hatással volt ez az ajánlat Grengoire-ra, aki mint úgy látta, hogy az élet kicsúszik a markából, és végül már nem is igen kapkodott utána. Most ismét erősen megragadta. Akarok, akarok, hogy ne akarnék, nagyon is akarok, felelte. Hajlandó vagy-e beállni a kisbicskások bandájába? Tudakolt a Klopén. A kisbicskásokéba? Na, már hogy ne volnék? A szabadpolgárság tagjának vallod magad? A szabadpolgárság tagjának, Franz Bourgeois, eredeti értelmében adófizetés alól felmentett polgár, átvitt értelemben kalandorvilág, a szélhámos társadalom tagja. Folytatta a tapogatódzást apró pénzország királya. A szabadpolgárság tagjának. mint az Argó birodalom alatt valója? Mint az Argó birodalomé. Csavargó vagy? Csavargó. Szívvel, lélekkel? Szívvel, lélekkel. Figyelmeztetlek, tette hozzá a király, hogy azért a végén mégis felakasztanak. Ördögbe is, mondta a költő. Csakhogy, folytatta Klopin zavartalan egykedvűséggel, majd később akasztanak fel, több cécóval a jó Párizs városa költségén egy szép kőbitóra. És nem mi tesszük, hanem a tisztességes emberek. Ez vigasztaló. Ami igaz, igaz, válaszolt Gringoire. Más előnyöd is származik a dologból. Szabad polgár lévén sem kövezetvámot, sem ínségadót, sem világítási hozzájárulást nem fizetsz, nem úgy, mint a többi párizsi. Úgy legyen, felelte a költő. Mindenbe beleegyezem. Csavargó vagyok, az Argó tagja, szabad polgár, kisbicskás, és amit akartok. Mindez egyébként eddig is voltam, apró pénzország felséges királya, mivel hogy filozófus vagyok. Et omnia in filozófia, omnes in filozófo continentur, miként kegyelmetek is tudják. A filozófia mindent, a filozófus mindenkit magában foglal. Apró pénzország királya összevonta szemöldökét. Minek nézel engem, barátocskám? Miféle magyar zsidó zsargonban kántálsz itt nekem? Nem értek én héberül? Amiért rabló az ember, azért még nem zsidó is mindjárt. Én magam már nem is lopok, én ennek felett állok, én gyilkolok. Nyakvetsző. Az vagyok, de zsebmetsző. Az nem. Gringoire néhány mentegetődző szót igyekezett becsúsztatni a haragtól egyre szaggatottabbá váló kurta mondatok közé. Bocsásson meg, nagy jó uram, nem héberül beszéltem, hanem latinul. Mondom, hogy nem vagyok zsidó, fortyant fel Klopin. És hogy felakasztatlak, te zsinagóga töltelék. Éppen úgy, mint azt a tönkrement kereskedőt játszó kis júdéait melletted. Remélem egyszer még a pultra szegezve látom viszont, mint valami hamis pénzt, hiszen ő se jobb annál. E szókkal a kis szakállas magyar zsidóra mutatott, aki kevéssel azelőtt a maga facitote caritatemával szólította meg Gringoire-t. A kis zsidó nem értett más nyelven, és ezért meglepetéssel látta, hogy apró pénzország királyának rossz kedve most feléje árad. Klopin uram végül is megnyugodott. Na de akasztófa virág, szólt költőnkhöz. Szóval csavargó akarsz lenni. Természetesen, válaszolta a költő. Csak hogy ehhez nem elég ám a jó akarat, zsémbeskedett Klopin. Jó akarattal még nem fő hagyma a levesben. A jó akarat egy évre se való, mint hogy a paradicsomba juttassa az embert. Márpedig paradicsom és Argó birodalom nem ugyanaz. Ha azt szeretnéd, hogy befogadjunk az Argó birodalomba, be kell bizonyítanod, hogy valami hasznodat is látjuk. Ezért hát meg kell motoznod a bábot. Megmotozok én akármit, felelt Gringoire, amit csak akartok. Klopin intett. Néhány argóbeli férfi kivált a körből, majd egy perc múlva visszatért. Két póznát hoztak. Mindkettőnek ácsolt lábazata volt, amelynek segítségével könnyűszerrel megállt a földön. A póznák tetejére keresztgerendát fektettek. Gringoire elégedetten látta, hogy egyetlen szempillantás alatt csinos, hordozható akasztófa meredezett előtte, semmi sem hiányzott róla, még a kötél is kecsesen himbálódzott a keresztgerendán. Mit akarhatnak ezzel? Tanakodott magában némileg nyugtalanul. E pillanatban csengettyű szó ütötte meg a fülét, és ez véget vetett szorongásának. A csavargók valami bábút akasztottak nyakánál fogva a kötélre, amolyan madár ijesztő félét piros öltözékben. Annyi csörgő meg harangocska csüngött rajta, hogy abból akár 30 kasztíliai összvér szerszáma is kitelt volna. Ezt az ezernyi csengettyűt egy ideig még meg-megrezzentette a kötél ingása, aztán a csengettyűk lassan halkulni kezdtek, majd, amikor a báb is mozdulatlanná vált az óraing a törvény hatására, amely megfosztotta uralmától a klepszidrát és a homokórát, teljesen elhalt a hangjuk. Klopin ekkor a bábú alatt álló ócska támolygó létrás zsámolyra mutatott, és így szólt Gringoirehoz. Állj fel erre! A terem buráját. Még kitöröm a nyakam, ellenkezett Gringoire, hiszen a kegyelmetek zsámolja úgy sántít, akár Marcialis valamelyik disztihonja. Egyik lába hexameter, a másik pentameter. Na, állj fel! Ismételte Kloppen. Gringoár felkapaszkodott az állványra, és fejével, karjával hadonászva sikerült megtalálni az egyensúlyát. Most pedig, folytatta apró pénzország királya, tekerd a jobb lábadat a bal lábszárad köré, és bal lábaddal állj lábujjhegyre. Nagy jó uram, szólt Gringoár, mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy eltörjem valamelyik végtagomat. Kloppen megcsomálta a fejét. Hallod-e, barátom? Túl sokat beszélsz. Pár szóval megmagyarázom, hogy miről van szó. Lábujjhegyre állsz úgy, ahogy mondtam. Így aztán eléred a bábú zsebét, kikutatod és kihúzod belőle az erszényt. Ha eközben nem szólal meg egyetlen csengettyű sem, hát Isten neki beállhat csavargónak. Akkor aztán nincs más tennivalónk, mint az, hogy 8 napig üssünk, verjünk. Az áldóját, hát erről szívesen lemondanék, mondta Gringoár, és ha megszólalnak a csengők, akkor lógni fogsz. Érted? Egyáltalában nem értem, felelte Gringoár. Hát akkor jól figyelj, még egyszer elmondom. Megvatozod a bábút, és elveszed az erszényét. Ha eközben akár csak egyetlen csengő is megszólal, felkötünk. Na, most már érted? Igen, mondta Gringoár, most már értem. És aztán, ha sikerül egyetlen csörrenés nélkül ellopnod az erszényt, akkor csavargó vagy, és 8 egymást követő napon püfölni fogunk. Ezt már aztán biztosan érted. Nem, nagy jó uram, ezt aztán már végképpen nem értem. Mi előnyöm származhatik nekem ebből? Vagy felakasztanak, vagy megvernek. Hát, csavargónak lenni, válaszolta Kloppen. Csavargónak lenni az kutya? Egyébként saját érdekedben verünk meg, hogy megedződjél az ütlegekkel szemben. Nagyon szépen köszönöm, felelte a költő. Na, akkor siessünk, mondta a király, és belerugott a hordóba. A hordó akkorát szólt, mint egy nagy dob. Motozd meg már azt a bábút, aztán gyerünk tovább. Hanem utoljára figyelmeztetlek. Ha csak egyetlen csörrenést is hallok, magad kerülsz a bábú helyére. A banda megtapsolta Kloppen szavait, és oda gyülekezett az akasztófa köré. Kélelhetetlen kacajuk elárult a Gringoárnak, hogy minden oka megvan a félelemre, mert személye túlságosan is jó mulatságot jelent a csavargók számára. Nem reménykedhetett egyébben, mint abban a halvány lehetőségben, hogy sikeresen végzi el a reábízott feladatot. Rászánta hát magát a kockázatos kísérletre. Hanem előzőleg nem mulasztotta el, hogy buzgó fohásszal ne forduljon a kifosztásra szánt bábúhoz, amelyet egyébként valóban könnyebb lett volna könyörületre bírni, mint a csavargókat. Gringoár a sok ezernyi réznyelvecskés csengetyűt most meg annyi áspis kígyó marásra és sziszegésre tátott szájának látta. Vajon lehetséges-e, szólott egészen halkan, hogy életem egyetlen aprócska csengetyű egyetlen aprócska rezdülésétől függjön? És imára kulcsolt kézzel folytatta. Ó, csengetjük, ne csengjetek, harangok, ne kongjatok, csörgők, ne csörögjetek. Még egyszer próbált Tréfú lelkére hatni, és a hirtelen szél találna kerekedni, tudakolta tőle. Akkor felakasztanak, válaszolta Amosz habozás nélkül. Gringoár látta, hogy haladékról, felfüggesztésről vagy kibúvóról szó sem lehet. Ezért hát elszántan neki fohászkodott dolognak. Jobb lábát bal lába köré tekerte, aztán bal lábujjhegyre ágaskodott, és kinyújtotta a karját. Gringoár gépiesen a bábúhoz kapott, hogy megkapaszkodjék benne, de elvesztette egyensúlyát, és teljes hosszában a földre zuhant. Eközben valósággal belesüketült a bábún csüngő ezernyi csengettyű zajába. A bábú ugyanis, ahogy Gringoár meglökte a kezével, előbb megfordult a tengelye körül, majd méltóság teljes himbálódzásba kezdett a két pózna között. Hagy az Isten verné meg, kiáltott a zuhantában a költő. És arccal a földön úgy nyúlt el, mint valami halott. Eközben még egyre hallotta a rettenetes csengettyű szót a feje felett, és hallotta a csavargók ördögi kacaját, majd Trójfú hangját. Emeljétek fel ezt a fickót, és kössétek fel könyörtelenül! A költő feltápászkodott. A bábút már leakasztották a gerendáról, hogy Grengoárnak készítsenek ott helyet. A zsiványok feltuszkolták a zsámolyra a költőt, Klopen odalépett hozzá, nyakára tette a hurkot és a vállára csapott. Isten veled, barátom! Most már aztán nincs mentség a számodra, még akkor sem, ha maga volnál a római pápa! Grengoár elhalóan kegyelmet rebegett, körös körül hordozta a tekintetét, de semmi remény, mindenki csak nevetett. Belvin de Etoile, parancsolt rá apró pénzország királya egy termetes csavargóra. Az kilépett a sorból. Mász fel a keresztrúdra! Belvin de Etoile fürgén fenntermett a gerendán, egy pillanat is alig telt bele, és Grengoár, aki most feltekintett, rémülten látta, hogy a csavargó már is ott kuporog feje fölött a keresztrúdon. Most pedig André Le Rouge, folytatta Klopin Trójfú, taps jelre felborítod térdeddel a zsámolyt. Te, François Champrun, belecsimpaszkodol ennek a semmire valónak a lábába, te pedig Belvény a vállára ugrasz. De egyszerre ám, mind a hárman, megértettétek? Grengoár megborzongott. Készen vagytok? Tudakolt a három alattvalójától Klopin Trójfú. Azok úgy készültek Grengoárra vetni magukat, mint három pók egyetlen légyre. A szegény halálra ítélt a várakozás szörnyű percét szenvedte végig. Klopin közben lábbelie orrával egykedvűen rúgott vissza a tűzbe néhány száraz venyige darabkát, amelybe még nem haraptak bele a lángok. Készen vagytok? Kérdezte újra, és tapsra nyitotta szét a tenyerét. Egy másodperc még, és Grengoárnak befellegzett. De Klopin, mint aki mást gondolt, hirtelen megállt. Egy pillanat, szólt. Valamiről megfeledkeztem. Nálunk az a szokás, hogy egyetlen férfit sem akasztunk fel anélkül, hogy meg ne kérdezzük, nem tart-e számot reá valamelyik asszony. Nopajtás, ez az utolsó mentség. Vagy valamelyik csavargónő öleli át a nyakadat, vagy ez a kötél? Ez a cigány törvény, bármi különösnek találja is az olvasó, ma is részletesen fellelhető az ősi angol törvénykönyvekben. Lásd Bjorington Observations című művét. Grengoár nagyot lélegzett. Fél órán belül másodszor kapta vissza az életét. De már nem igen mert bizakodni benne. Hé! Kiáltott a Klopin, miközben ismét felhágott a hordójára. Hé, asszonyok, nőstények, boszorkányok, macskák! Van-e köztetek olyan ringyó, aki számot tart erre a kurafira? Hé, Colette Lacharon, Elizabeth Rouvin, Simone Jodudin, Marie Piedebou, Ton Lalonge, Berard Fanuel, Michel Genay, Claude Rangeray, Mathurin Giroru, hé, Isabeau Latieri, gyertek és nézzétek, egy férfi ingyen. Nem kell senkinek? Grengoár mostani nyomorúságos állapotában alig ha lehetett valami kívánatos jelenség. A csavargónőket szemlátomást igen mérsékelten érdekelte az ajánlat. A boldogtalan költő egyre másra hallotta a válaszokat. Nem, nem, ne, akasszák csak fel! Abban legalább mindenkinek öröme telik. Három nő mégis kivált a tömegből, és körül szimatolta Grengoárt. Egyik, egy szögletes arcú kövér lány figyelmesen megvizsgálta a filozófus szánalmas zekéjét. Az ócska elnyűjt ujjason több volt a lyuk, mint a gesztenyesütő rostéján. A lány elfintorította az orrát. Ócska kacat, dörmögte. Aztán Grengoárhoz fordult. Hadd lám a köpenyedet! Elvesztettem, felelt Grengoár. Hol a kalapod? Elvették. A cipőd? Alig van talpa. Az elszényed? Hohaj, revegte Grengoár, egy huncut garasom sincs. Hát akkor köszönj meg, ha felakasztanak, felelte a csavargónő, és hátat fordított Grengoárnak. A másik egy ráncos vén fekete ocsmány nőszemély, aki még a csudák udvarában is feltűnést keltett a csúfságával, Körös körül járt a Gringoire-t. A költő szinte reszketett a gondolatra, hogy az asszony megkívánja. A nő azonban ezt dünnyögte a foga között, túlságosan sovány, és azzal otthagyta Gringoire-t. A harmadik nő fiatal leány volt, eléggé üde és nem is nagyon csúnya. Nincs meg, szólt hozzá halkan a szegény ördög. A lány részvéttel nézte egy kis ideig, aztán lesütötte a szemét, a szoknyáját gyűrögette, tétovázott. A költő szemmel kísérte minden mozdulatát, ez a leány volt utolsó reménysugara. Nem, jelentette ki végül a lány, nem, Guillaume Longjou megverne érte. És visszalépett a tömegbe. Na cimbora, szólt Clopin, nincsen szerencséd. Aztán felállt a hordójára. Senki többet! Kiáltotta az árverés vezetők hanglejtését, utánozva a többiek nagy mulatságára. Senki többet! Először, másodszor, harmadszor! Majd az akasztófa felé fordult és bólintott a fejével. Neked ítélem! Bellevigne de l'Étoile, André Le Rouge és François Champlain közelebb lépett Gringoire-hoz. E pillanatban kiáltozás támadt a csavargók tömegében. Esmeralda! Esmeralda! Gringoire összerezzent és a zaj irányába fordult. A tömeg szétnyillott, és utat engedett egy tiszta, káprázatos jelenségnek. A cigány leány volt. Esmeralda! Szólt Gringoire felindultságában is elámulva azon, hogy ez a bűvös szó milyen váratlanul összefonódik napjának minden emlékezetes mozzanatával. E ritka jelenség bája és szépsége, mintha még a csodák udvarának népét is lenyűgözte volna. A csavargók és csavargónők előzékenyen álltak sorfalat, amerre ment, és durva arcuk megszelídült a láttára. Könnyed léptekkel közeledett a halálra ítélthez. A kedves kis Jali mindenütt a nyomában járt, s Gringoire sem élő, sem holt nem volt már. A leány szótlanul szemlélgette egy percig. Fel akarják akasztani ezt az embert? Kérdezte komoly hangon Clopent. Bizony, húgom! Válaszolta apró pénzország királya. Kivéve, ha férjül választod. A leány kedvesen előre biggyeztette az alsó ajkát. Hát, akkor férjül választom. Gringoire-nak e szavak hallatára az a szilárd meggyőződése támadt, hogy reggel óta egyfolytában álmodik, és ami most történik vele, az is csak az álom folytatása. A fordulat kedves volt ugyan, de csak ugyan megdöbbentően hirtelen. A hurkot kibogozták, a költőt pedig lesegítették a zsámolyról. Le kellett ülnie, úgy elgyötörte a megrázkódtatás. Egyiptom hercege egy agyakkorsót hozott, egy szót sem szólt, a cigányleány átnyújtotta a korsót Gringoire-nak. Vágd a földhöz, mondta. A korsó 4 darabra tört. Öcsém, szólt Egyiptom hercege egyik kezét, egyikük másik kezét, másikuk homlokára téve. Ez a leány a feleséged. Hugom, ez az ember a férjed. 4 évre. Eredjetek.